Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy ide hoztál bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy te beszélni szeretnél hozzánk. Urunk, kérünk, hogy te szent lelked által hadd legyen világos a te szavad. Hadd értsük meg azt, hogy mi a te terved, mi a te mondani valód. És add, Urunk, hogy le tudjunk eléd borulni, és egyedül csak téged tudjunk imádni. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai napra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, a 46. fejezet 4. versében a következőképpen. Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Amen. Kedves testvérek, nagy bátorítás ez az ige az idősebb testvéreknek, és visszatekintve az életükre talán ezt meg tudják állapítani, hogy ez így is van, így volt. Megtapasztalhattuk az Istennek a hordozását, az Istennek a kegyelmét. De talán még nagyobb bátorítás a fiatalabb testvéreknek. Így előre tekinteni az életre, hogy az Isten egy ilyen ígéretet ad. De persze minden ígéret, ami az Isten szájából elhangzik, az akkor lesz az enyém, ha én azt elfogadom, ha én azt befogadom. De hogy jól értsük ezeket az ígéreteket, érdemes megnézni azt, hogy mikor hangzott el, és kiknek hangzott el eredetileg, amikor Ézsaiáson keresztül szólt az Úr. A nép fogságáról van szó ebben a szakaszban is, hogy majd eljutnak a babiloni fogságba, és ez így is történt, a babiloniaiak ugye elhurcolták őket, kirabolták a templomot is, lerombolták, fölgyújtották azt, és megdöbbentő látvány lehetett ez a nép számára, amikor vitték a templom kincseit, a szent dolgokat, amelyeket nem is szabadott csak úgy mindenre használni, akár megérinteni sem, és ott az ellenség viszi ezeket a dolgokat. Mi történhetett? Az Isten nem is olyan hatalmas, mint ahogyan mondta magáról? Vagy az Isten elhagyott? Hogy lehetséges ez, hogy az ellenség csak úgy hurcolja az Isten szent dolgait, és az Isten népét elviszi a fogságba? Próbálkozott egyébként az Isten is, vagy az Izrael népe is azzal, hogy az Istent a maga módja szerint, akarata szerint vonszolja magával, hurcolja, hogy az Isten azt tegye, amit Izrael népe szeretne. Volt egyszer egy harc, amiben úgy indultak a filiszteusok ellen, hogy azt az Isten nem mondta, hogy harcoljanak. És amikor vesztésre álltak, 4000 embert elveszítettek, akkor a nép úgy gondolkodott, hogy hát hozzuk ide az Isten magunk közé, a szövetség ládáját. Ezt mondták, miért veretett ma meg bennünket az Úr a filiszteusokkal, hozzuk ide Silóból az Úr szövetség ládáját, jöjjön közénk és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. És amikor ezt tették, akkor meglátta ezt Izrael népe, újjongtak, azt olvashatjuk. Kiabáltak, olyannyira, hogy még a föld is megrendült, írja az ige. És ráadásul még a filiszteusok is megrendültek, megijedtek. Ezt olvashatjuk, hogy ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és ezt mondták, Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, ki ment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből? Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogy a nők szolgáltak nektek, legyetek férfiak, harcoljatok. És győztek a filiszteusok. Pedig Izrael népe azt gondolta, itt az Isten köztünk, majd győzelmet arattunk, a filiszteusok meg is ijedtek, de mégis vereséget szenvedett az Isten népe. Miért? Azért, mert nem lehet csak úgy az Istent hurcolnunk nekünk. Mert amilyen Isten csak úgy hurcolhatunk, és oda vihetünk, ahova akarjuk a mi szándékunkkal, az a kisbetűs Isten. Az nem a mindenható Isten. Az Isten ezt nem engedi meg. És megmutatta az ő népének is ezt, hogy még engedi azt is, hogy vereséget szenvedjenek a pogányoktól, és engedte még azt is, hogy akkor is elvigyék a szövetség ládáját. Amelyhez korábban, ha hozzáért valaki, akkor meghalt, még hogyha jó szándékkal is tette ezt, itt pedig viszik megint csak a pogányok a szövetség ládáját. De aztán az Isten megmutatta az ő hatalmát, amikor beállították a szövetség ládáját a maguk istenei közé, Dágon szobra mellé, akkor az arcra borult előtte. Aztán bementek, meglátták, akkor gyorsan visszaállították, hogy minden rendben legyen, ugye megint csak milyen Isten az, amit rendezgetni kell, meg ők rendelkeznek fölötte, de aztán megint arcra borult, akkor már letört a feje is, letört a keze is. Ez már nagyon nem tetszett a filiszteusoknak, érezték, hogy itt bajok vannak, csapások is érték őket, és utána vissza is küldték a szövetség ládáját. Tehát nem lehet csak úgy az Isten szentségét semmibe venni, és nem lehet nekünk rendelkezni az élő Isten felett. Hát akkor hogy történhetett ez a néppel, hogy történhetett ez a templommal? Hát úgy, hogy az Isten engedte ezt. Ő mondta, hogy ez így fog történni. A prófétákon keresztül folyamatosan figyelmeztette az Úr az ő népét, pont Ézsaiáson keresztül is. És amikor bekövetkezett, akkor láthatta a nép, hogy igazat mondott az Úr az ő prófétái által. Viszont később a pogányoknak is megmutatta, hogy itt nem arról van szó, hogy Izrael istene az csak egy a többi isten között és gyengébb, mint az övéik, hanem arról volt szó, hogy az egyetlen hatalmas Isten engedte az ő népét bűnei miatt, de aztán ugyanaz a hatalmas Isten ki is hozta a nagy nép karmai közül az ő népét, az ő maradék népét. Egyébként hány nép elveszett így a nagy hatalmaknak a tengerében, süllyesztőjében? Vereséget szenvedtek, aztán asszimilálódtak. Izrael népe mégis megmaradt, mert az Úr megígérte, hogy megtartja őket, hogy lesz maradék, és majd visszavezeti őket. És megmutatta ezt a pogány népeknek is, meg az ő népének is, hogy ő az Úr egyedül, és az ő szava, az ő ígérete az megáll. És ezt az igét, amit itt olvashatunk, ezt tulajdonképpen a megmaradtaknak ígéri az Úr. Hogy ő hordozza őket. A maradéknak. És az elmúlt héten hallhattuk azt az igét, hogy Egyiptomból is úgy vitte ki az Úr az ő népét, hogy sasszárnyon hordozta, akkor is ez a hordozás volt előttünk. És itt is ezt ígéri az Úr. És Jeremiásnál olvashatjuk azt, hogy eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, hazahozta Izrael házának utódait Észak földjéről, és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket, és a maguk földjén fognak lakni. Tehát Izrael népe egy olyan megtapasztalást élhetett át, ami hasonló az egyiptomi kivonuláshoz. És azt mondja itt az Úr, hogy eljön az az idő, hogy nem arra fognak utalni, hogy nagy az Úr, mert Egyiptomból kihozta a mi népünket, hanem ezt a szabadítást ők is megtapasztalhatják személyesen. Nem valami múltbeli esemény, amit a szülők, nagyszülők, az ősök átéltek, hanem az ő életükben is személyesen átélhető volt ugyanannak az Istennek a szabadítása. És azt is fontos látni, hogy bár azt láthatjuk ebben az igében, ha az előző verseket olvassuk, hogy a babiloni isteneket hurcolják, teszik nagy szekerekre, roskadoznak alatta, mert ugye a perzsák leigázták őket. De jó azt látni, hogy Izrael népe pont ezekért a bűnökért, a bálványimádás bűnért került oda a fogságba. Most láthatják a szabadítást, láthatják, hogy az idegen isteneket csak úgy hurcolják odébb, de azt is látniuk kellett, emlékezniük kellett, hogy a saját bálványimádásuk miatt jutottak oda a fogságba. Pedig az Úr határozottan tiltotta, hogy ezt ne tegyék, hogy ne forduljanak el tőle. Ne legyen más istenük, ezt nem tűri. Ő egyedül az Úr. És olvashatjuk itt Ézsaiásnál, hogy milyen szánalmas módon készített az ember, a nép magának mindenféle bálványokat. Olvashatjuk a 46. fejezetet, ebben a fejezetben az 5. verstől. Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem? Kivel mérhetnétek össze? Kivel vethetnétek egybe, akihez hasonlítanék? Kiönti az aranyat az erszényből, kimérik az ezüstöt a mérlegen, ötvöst fogadnak, hogy Istent készítsenek belőle, és leborulva imádják. Válra veszik, úgy hordozzák, ha helyére teszik, ott áll, el nem mozdul helyéről. Ha kiáltanak hozzá, nem válaszol. A nyomorúságból nem szabadít meg. És aztán beszél arról is itt a 44. fejezet 9. versétől is, ez egy kicsit hosszabb szakasz, de jól leírja ennek a szánalmas voltát, amikor az ember magának gyárt Istent. Azt írja itt Ézsaiás, a bálványszobrok készítői mind hiába valók, és amiket kedvelnek, nem érnek semmit. Tanúik nem látnak, és nem tudnak semmit, ezért szégyent vallanak. Kiformált Istent, kiöntött bálványszobrot, amely semmit sem ér. Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is csak emberek. Gyűjjenek össze, álljanak elő mind, majd megrettennek és szégyent vallanak valamennyien. A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzó szénnel. Pörőlyel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszti erejét. Ha nem iszik vizet, kimerül. Az ácsmester kifeszíti a mérőzsinort, vörös krétával rajzol, majd gyaluval dolgozik, azután körzővel rajzol, és emberalakot készít, mint egy feldíszített embert, hogy házban lakjék. Cédrust vág ki, tölgyfát, vagy cserfát választ, amelyet az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője, vesz belőle, hogy melegedjék, befűt és kenyeret süt, de Istent is csinál belőle, és leborul előtte. Bálványszobrot készít, és imádja azt. Felét eltüzeli, ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jól lakik, közben melegszik, és ezt mondja. De jól megmelegedtem, amíg néztem a tűzfényét. A fa többi részéből Istent készít, bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá. Ments meg engem, mert te vagy az Istenem. Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Nem gondolja meg az ilyen ember, nem tudja és nem érti, hogy ezt mondaná. Felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem parazsánál, húst is sütöttem és megettem. A többi részéből utálatos bálványt csinálok, és egy fatuskót imádok. Aki hamuban gyönyörködik, az félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti magát, és nem mondhatja ezt, csak hazugságra támaszkodtam. Tehát látjuk ezt, hogy tényleg eszközökből az ember gyárt magának Istent, és aztán azelőtt borul le, és azt imádja. De nem ártalmatlan dolog ez. Haszontalan, de nem ártalmatlan. És erről beszél a korintusi levélben Pál apostol a 10. fejezetben, hogy nézzétek a test szerinti Izraelt, akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral. De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálványáldozat vagy a bálvány ér valamit? Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Vagy haragra ingereljük az Urat, talán erősebbek vagyunk nála. Tehát nem ártalmatlan dolog ez, mert az ördög műveli ezt. Hogy más isteneket tiszteljünk, tulajdonképpen őt tiszteljük a bálványok mögött. Erre akar rászedni bennünket. És nem tud hordozni a bálvány, de nem is akar hordozni. Nem ez a célja, hogy hordozza az ember életét, hanem hogy tönkre tegye az ember életét. És itt olvashatjuk megint csak az első Korintusi Levél 12. fejezetében, hogy tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Tehát nem hordoz, nem megtart, hanem sodor visz oda a néma bálványokhoz, hogy ott a hiába valóságtól várjuk mi a segítséget, és aztán ott szembesüljünk végül azzal, hogy ez mit sem ért. Hiába való fáradtság ez a bálványimádás, és ennek a vége a kárhozat, amely felé akar sodorni bennünket a sátán. És James Stewart, egy híres misszionárius, úgy fogalmazta meg ennek az igének a valóságát, amit Ézsaiás prófétánál van, amit felolvastam az elején, hogy Ézsaiás óta az emberek tudatában vannak annak, hogy az igazi és hamis vallás között az a fontos különbség van, hogy még az utóbbi holt teher a léleknek, amelyet cipelnie kell, az előbbi élő erő, amely hordozza a lelket. Tehát a hamis vallásban az ember hordoz nagy terheket. Hát itt is erről van szó, hogy a bálványokat hurcolták, hordozták. Fárasztó, és ráadásul teljesen értelmetlen, sőt káros az ember életére. Az igazi vallásnál, az Úrral kapcsolatban pedig azt tapasztalja meg az ember, hogy ő az, aki hordozza. Elfárad az ember, de a terheit, a fáradtságát oda lehet vinni az Úrhoz. És hát gondolhatjuk azt, hogy hú, de jó, hogy mi ebben a korban élünk, hogy nem abban a korban, amikor ezek a bálványok voltak, de hát ma nincsenek bálványok. Hú, hát még sokkal több talán, mint abban az időben. Ezer meg ezer vallás, hamis tévtanok, még a Bibliára is hivatkozva, igéket kiragadva, és ezer meg ezer dolog lehet bálványja a saját életünkben. Sztároktól kezdve, tévéműsor, családtag, férj, feleség, gyerek, unoka, nagyon sok minden lehet bálványá. Sőt, a magam vallásossága is lehet bálványá. A Jézus nélküli idézőjelbe vett kereszténységem. Ez is lehet bálványá, amit hordozni kell, hurcolni. Ami fáradtságos, mert teljesíteni kell. Mert az van mögötte, hogy én az Istennek majd megfelelek és teszek valamit. És elfeledkezem arról, hogy ő az, aki tett értem. Hogy ő az, aki hordoz engem. Nagyon nehéz bálvány ez. Az üres vallásosság. És nagyon nehéz bálvány a saját énünk is. Amikor azt hurcoljuk. A sérthetetlen igazságunkban magunkat istenítjük. Borzasztó nehéz dolog ez. És sokan hurcolják ezeket a hiába való bálványokat, pedig azok nem tesznek semmit értünk. Nem tudnak megmenteni, nem tudnak megtartani. A nyomorúságban nem segít, ahogyan mondja Ézsaiás. De olyan jó azt látni, hogy az Úr igen. És olyan jó azt tudni, hogy ezeket a bálványokat oda le lehet tenni elé. A keresztnél lehet ezektől szabadulni. És amik egyébként az életünkben fontosnak kellene, hogy legyenek, csak túl fontossá váltak, azok is az Úr színe előtt a helyére kerülhetnek, a családtagok, a kapcsolataink. Az Úrnál van szabadulás, az Úrnál van szabadítás. Azt mondja itt ebben az igében, hogy ő nem változik. zsidókhoz írt levélben olvashatjuk, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezt úgy is lehet fordítani, ami itt szerepel, hogy én vagyok az. Én vagyok az Isten. Én vagyok, nincs más. A vagyok, aki vagyok. Az, aki szól hozzánk most is, és aki mondja, hogy én alkottalak, én teremtettelek. Nem nekünk kell alkotni, csinálni isteneket magunknak. Hát ő az alkotó. Ő az, aki bennünket alkotott. Aztán azt mondja, hogy ő az, aki hordoz. Nem nekünk kell az Istent hordozni, mert az bálvány, az felesleges munka. Ő az, aki megtart, ő az, aki hordoz bennünket. És ő az, aki Jézus Krisztus, aki hordozza a mi bűneinket is. Ő az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét, benne az én bűnömet is. És itt mondja Ézsaiásnál, hogy én vagyok az, aki megváltalak. Hát Jézus által megvált bennünket a bűneinkből, a hiába való hamis bálványainkból. És lehet őt így követni. Lehet tapasztalni azt, amiről itt beszél, ezt az ígéretet. És lehet ezt már fiatalkorban elfogadni, és így leélni egy életet őszkorunkig, a halálunkig, aztán meg az örökkévalóságban tovább, hogy az Úr az, aki megtart. De akár lehet időskorban is rádöbbenni arra, hogy eddig valamiféle bálványt követtem. És nem késő még akkor is szabadulni ezektől a bálványoktól. És nem késő még akkor is leborulni az Úr elé, és hálát adni az ő szabadításáért, az ő kegyelméért. Amen. Imádkozzunk. Urunk, látod a mi szívünket, hogy milyen sokszor megcsal bennünket, és felfuvalkodottá akar tenni bennünket, hogy nálad is nagyobbnak lássuk magunkat, és azt gondoljuk, hogy mi lehetünk azok, akik hordozunk téged. Urunk, köszönjük, hogy te kiózanítasz bennünket, és megmutatod ebben az igében is, hogy akkor vagyunk a helyünkön, hogyha te hordozhatsz bennünket. És te vagy az, aki meg tudsz váltani bennünket ezektől a hiába való bálványoktól, amik előtt hajbókolunk, amiktől várjuk a segítséget, a szabadítást. Urunk, köszönjük neked a te igédet, köszönjük neked a te szabadításodat. Köszönjük, Jézusunk, hogy értünk is a haltál ott a kereszten, és hordoztad a mi bűneink terhét is. Add, Urunk, hogy a te szabadításodat meg tudjuk élni, át tudjuk élni mindannyian.